nem igazán közös metadalattárgya területről fogok beszélni, hiányról és variációról. És először is arra térnék rá, hogy egyáltalán mit is takarnak ezek a kifejezések, mert nem biztos, hogy ez annyira egyértelmű. Paradigmatikus hiányról akkor beszélünk, nem igazán látszanak a tűrösítások, de nem érdekes, amikor valamit nem tudunk kimondani, hogy nagyon durván fogalmazunk. Ez persze nem egészen jól, mert nagyon sok mindent nem tudunk kimondani. Ez kicsit kapcsolatban van a produktivitással is, mert például, hogyha van egy olyan képző, ami nem egészen produktív, tehát nagyon kevés szóhoz járul, akkor nem annyira szívesen mondjuk, hogy mondjuk hiány van egy olyan szó esetében, amihez nem tud társulni, de mégis bizonyos szempontból azt is tekinthetjük hiánynak. A hiányt egyébként szokták még defektivitásnak nevezni, vagy rosszul formáltságnak, tehát sokféleképpen ismert. De az biztos, hogy az úgynevezett inflexiós paradigmákban, tehát ami fényegében ilyen ragozási, nagyon szűken vett ragozási paradigmák, abban mindenképpen, hogyha egy alak hiányzik egy szó paradigmájából, akkor azt paradigmatikus hiánynak nevezhetjük. Az egyik legismertebb példa talán az a csukra névének az egyes szám második személy felszólító alakja például, tehát nem nagyon mondhatjuk, hogy ne csukolj. Ugyanúgy a vedleni, mint a bőrt levedleni, nem pedig a vedelni, mint inni igének is ugyanez a felszólító módú alakja. Ez nem létezik, nem mondhatjuk azt, hogy szól már a kígyóra, hogy ne vedeljen itt. Most persze sokan mondták különösen régebben, hogy hát ennek lehetnek jelentésbeli okai, tehát például, hogy a csuklásra nincsen behatásunk, valamint, hogy homonima kerülés miatt, hogy a vedleninek a vedelmivel való összekeverhetősége miatt van blokkolva ez a vedeljen alak. De az is egyértelmű, hogy a hiány esetében nem elegendő ezekre a fogalmakra, mint jelentés és homonima kerülés hivatkozni, mert például nincsen múltidejű alakja annak, hogy kétleni. Nem nagyon mondhatjuk, hogy ezt nem kétlettem, vagy ezt nem kételtem. Az nem kételtem még jobb. Tehát mindjárt fogunk arról beszélni, hogy vannak beszélő közti különbségek is, meg egy beszélőn belül is különbségek, hogy milyen szinten nem elfogadható valami, de alapvetően ezek nem annyira jó alapok. Most ennek nem mondhatjuk, hogy egyrészt homonima kerülés itt nem nagyon jön szóba, de jelentés sem, mert hogy a jelen időben tökéletes a tagadó mód, hogy ez nem kétlen, és múlt időben is teljesen jó egy hasonló igére, hogy ebben nem kételkedtem. Tehát, hogy nem egészen mondhatjuk, hogy bármiféle jelentés játszani egy közre. Valamint az, hogy a felszólító alakra hivatkozunk mindig, az sem egy jó indok, mert hogy ez egyben a kötőmódnak is a megfelelője. Annál pedig már nehéz azt mondani, hogy van valami indoka, hogy miért nem tudjuk ezt kifejezni. Tehát azt, hogy nem szeretném, hogy a vonat kisipoljon, vagy nem szeretném, hogy a vonat kisikjon, az még rosszabb. Annak nincsen semmi oka, hogy miért ne lehessen jelentés alapon mondani, miközben teljesen jó az, hogy nem szeretném, ha a vonat kisiklana. Persze lehet mondani, hogy mert, hogy itt is van valami különbség a hogyos meg a has mellékmondat között, de azért valahogy például nem szeretném, hogy Mari szomorú legyen, és nem szeretném, ha Mari szomorú lenne, nincsen olyan nagy jelentésbeli különbség, hogy ezt indokolva lássuk azt mondani, hogy ennek jelentéstani alapja van. A variáció ezzel szemben pedig valamilyen szinten ennek az ellentéte, amikor is nem az, hogy nem tudunk semmit mondani, hanem egy alapra, egy esetben több alapot is tudunk helyesen mondani. Itt néhány a magyarban igen gyakori variációt mutatok be, például az SD alternánsok gyakoriak a magyarban, növekszenek, növekednek, mosakszanak, mosakodnak, ugyanúgy a ZZ variánsok, vakarózik, vakaródzik, valamint a magánhangzó harmónia szempontjából ingadozó tövegben is lehet ilyen variáció. Most a variációnak, de a hiánynak is persze lehetnek különböző szintjei. Egyrészt lehetnek a különböző variánsok megjelenhetnek különböző dialektusokban vagy szociolektusokban, de az is lehet, hogy egy dialektuson vagy szociolektuson belül a beszélők között van különbség, hogy valaki a növekszirket használja, valaki a növekediket. De van ennél is, hogy egy azon beszélő használja mind a két alakot, és igazából ez az, ami különösen izgalmas a nyelvész számára, mert ezt már tényleg nem lehet azzal
ellegyinteni, hogy hát valójában több különböző nyelvet beszél egy beszélő. Lehet mondani, és van is ilyen, de amikor valóban ugyanazt a szociolektust beszélve egy beszélő ugyanúgy mondja a hotelban és a hotelbent, ez előfordul. Most kicsit távolabbról közelítve a nyelvészeti elméleteket venném sorra. Tehát, hogy milyen is a morfofonológia, amit lehet végezni. Az SPIN, ami a Sound Pattern of English-t jelöli, azon alapul lényegében a 60-as, 70-es, 80-as évek nagy fonológiai irányzata, a generatív nyelvészet. És abban az a hozzáállás volt jellemző, hogy az a nyelvészet, vagy azt tartozik a nyelvészet témakörébe, ami szabályos. Tehát valahogy ilyen téglalapszerűen leírható természetes osztályok vannak, meg elkülöníthető paradigmák. Viszont a 90-es évek óta ezt a hozzáállást így elkezdték egyre többen támadni, és például Rebus Péterék leírták, hogy a fonológiai jelenségek nagy része az nem ilyen téglalap alakban leírható, hanem egyfajta ilyen csillag alakban, ilyen konvex alakzattal leírható. Tehát mondjuk a grammatikus, a nyelvtanilag helyes alakok nem egy téglalapot ölelnek fel, hanem egy ilyen csillag alakot. Még hogyha belevesszük azt is, hogy mondjuk a MD szekvenciák, meg az MN szekvenciák, azok ilyen félig elfogadhatóak, akkor is egyfajta ilyen csillag ábrázatot találunk például ebben az esetben, hogy a M után, a labiális nazális után milyen koronálisok hangok jöhetnek. Tehát ez így azt mutatja, hogy ez a hagyományos generatív fonológia nem biztos, hogy megfelelő hozzáállás a fonológiai jelenségek egy részéhez. És akkor egy kis áttekintés, hogy a generatív nyelvészet felfogása lényegében az volt, hogy van egy bemenet, ez bemegy egy modulba, ami a nyelvészeti moduloknak bármilyen sorrendje, vagy tehát, hogy az változó, kinek mi, hogyan konceptualizálta ezt a modul, de azok mondjuk, hogy a nyelv, és abból kijön egy kimenet. Sokan már olyan abstraktságig vitték ezt, hogy mondjuk az angol pacsír, tehát a Nightingale-t, azt mondjuk a Nichtingale-ból vezették le, ami már egyesek jó érzését nagyon sértette. És a 90-es években igazából, mint ilyen nagy paradigmát felváltotta a generatív fonológiát az optimalitás elmélet, amiben az történik, hogy a bemenetből egy generátor lényegében minden kimenetet legenerál, de gondoljunk arra, hogy a macskából az, hogy kutya, meg az, hogy plöpp. Tehát lényegében, ha nem is végtelen, azt mondhatjuk, hogy végtelen sok számú kimenetet is lehet akár, és ebből az eval, ami lényegében itt van a nyelv, ebben a modulban, ebből kiválasztja a megfelelő alakot. Tehát ez inkább egy ilyen szűrés alapú elmélet, az optimalitás elmélet. És az analógiás megközelítések ezzel szemben főleg az alapján működnek, hogy a felszíni alakok közötti szabályosságok modulálják a felszíni alakoknak maguknak a kinézetét és a tulajdonságait. Ez egy nagyon, hogy mondjam, durva ábra, mert az analógiás megközelítések is számtalan típust ölelnek magukba, és van, amelyik szintén feltételez egy bemenetet, feltételez egy mély alakot, feltételez több mély alakot, tehát nagyon sok különbség van köztük, de az elég alapvető, hogy a felszíni alakok közötti megszorítások nagyon sokat számítanak a maguknak a felszíni alakoknak a modulálásában. És akkor ugyanezt eljátszhatjuk a morfológiában is, hogy a hagyományos morfológiában egy szó az egyértelműen darabolható, mint egy téglalap, ott is minden szabályos, az egyes részek vagy ide tartoznak, vagy oda, vagy a tőhöz, vagy a toldalékhoz például. És az egész szó jelentése pedig az egyes kicsi részek külön-külön jelentéseit összerakva áll össze valamilyen szabályokkal. Ezzel szemben az analógia alapú morfológiában nem ez jellemző, nem a részekből építkezünk, és nincs feltétlenül ilyen egyértelmű darabolhatóság. És ez annyiban például nagyon intuitív, hogy a magyar kötőhangzókra ahányan elemezték őket, annyiféle elemzés volt, hogy most a tőhöz tartoznak, a toldalékhoz tartoznak, önmagukban állók, És például Kálmánék elemzésében erre nem volt szükség, hanem egyszerűen az egész szó mintája, az, ami modulálta, hogy éppen megjelenik-e egy kötőhangzó vagy sem, és nem volt szükség arra, hogy a kötőhangzót valamelyik részhez oda csapjuk. Tehát ez igazából az, hogy melyik részhez tartozik, az valójában egy ilyen elméleti artifaktum, tehát egy álprobléma, mert hiszen az egész szó alakját, azt lehet az összes szó közti, hogy mondjam, tulajdonság kapcsolatok alapján előállítani. Tehát az analógia alapú morfológia az a felszíni alakok közti kapcsolatok mentén építkezik. Ezt nevezik például output-output constraint-eknek vagy megszorításoknak, például az optimalitás elméletben, de nevezhetjük ezt paradigma cellák közti információs kapcsolatoknak, így hogy hívja. És a morfofonológia az lényegében egy paradigma cella kitöltés. Ez mit is jelent, hogy van a szónak a paradigmája, ismerjük egyes alakjait, akár úgy, hogy memorizáljuk, akár úgy, hogy látjuk, ez ki hogyan gondolkodik erről, és akkor egy adott alakot, egy adott cellát, azt ezeknek az alapján kell kitölteni. És mi is az a paradigma, ha már ez ilyen központi szerepet tölt be? Hát nagyon röviden megfogalmaznám, olyan szavak családja, amelyek azonos morfoszintaktikai funkcióval rendelkeznek, ezt Rebus és Törkencitől loptam ezt a úgynevezett, nem mondanám definíciónak, de úgy nagyjából felöleli. Tehát tegyük fel mondjuk, amik a főnevek, vagy mondjuk a fut igénynek a paradigmája. Tehát, hogy ezt úgy nagyjából értjük, de ez nagyon sok kérdést nyitva hagy. Többek között azt a kérdést, hogy mi egy lexima, mi tartozik egy adott lexima alá. Tehát az utóbbi napokban volt például egy érdekes eszmecserénk arról, hogy a szokott, mármint a segédige szokott például abban, hogy Laci szokott káromkodni, vagy nem szokott káromkodni, legyünk rendesebbek, az vajon a szokni, megszokni igével kapcsolatban van-e vagy sem. Hát ezt ki tudja eldönteni, hogy most nem történetileg beszélünk, hanem a szinkron nyelvállapotban, ahogy a csecsemő megtanulja, ahogy a csecsemő agyában van, ha úgy tetszik, bár nem feltétlenül akarjuk az agyat leírni, hanem csak a nyelvnek egy modelljét. Ugyanúgy kérdés, hogy most mi tartozik egy paradigmába, az infekciós, tehát a ragozási alakok mindenképpen, de sokan például a derivációs képzőket is beveszik a paradigmába, tehát akár a ságség is beletartozik egy főnévnek akár a paradigmájába. Ezeket pedig az is kérdéses, hogy feltételezünk-e valamilyen alapalapot, tehát például egy szótári alapot, az egyes szám harmadik személyt, vagy mondjuk a NIS alapot, főnévi igenelet, vagy sem. Ha pedig feltételezünk, akkor megint csak kérdés, hogy hányat, ebben is igen eltérő vélemények vannak a szakirodalomban, és én nem is akarok most egyik kérdésben sem igazából állást foglalni. Mert amit én itt szeretnék ma mondani, az igazából úgy gondolom, hogy bárhogy döntünk is ezekben, minden döntés mellett tovább vihető, mert ezekre egy merőleges kérdés viszonylag. Amit én felhasználok majd, az pusztán a felszíni alakok közötti információs kapcsolatok. Tehát akkor nagyjából úgy áttekintve, hogy miről van szó, hogyha egy-egy ilyen táblázat egy-egy paradigmát jelöl, akkor a hiány az azt jelenti, hogy az egyik cella nincsen betöltve, nem tudjuk betölteni. A variáció pedig az, hogy többel is ki tudjuk tölteni, mint egy. Egyébként lehetne akár több is, mint két alak, de azért tipikusan kettő szokott lenni a variáció száma. És amit én szeretnék állítani, az az, hogy mind a kettő, mind a hiány, mind a variáció, az egyfajta bizonytalanság a paradigma cella kitöltésben. Tehát, hogy a paradigma cella kitöltésbeli bizonytalanság hozza létre ezeket a jelenségeket. De azért először áttekinteném, hogy milyen elemzések történtek eddig egyik, illetve másik jelenségről, és hogy ezeknek mik a hátrányai. A már emlegetett 90-es években tért nyert optimalitás elméletben rendkívül sok megoldás született. Már a legelső optimalitás elméleti javaslatban, Prinsen-Smolenskynak az eredeti javaslatában is felmerült ennek a igénye, hogy ezeket a jelenségeket kezeljék, és ők egyszerűen fölvettek egy olyan megszorítást, amelyet kizárólag az a úgynevezett kimenet sért, amikor nem mondunk semmit. Most ez egy kicsit abszurd, és ez már lehet, hogy abszurd, és nem is annyira érdekes. A lényeg, hogy ezáltal létre tudtak hozni sérthetetlen megszorításokat, pusztán mert, hogy az optimalitás elméletben, hogyha rendezzük a sértéseket, amik feljebb vannak, azok fontosabbak azoknál, amik lejjebb vannak. És minden, ami fontosabb megszorítás, mint az, hogy üres kimenet ne legyen, az természetesen az sérthetetlen lesz, mert hogy különben az üres kimenet tudna lenni. Ez nem annyira érdekes. A lényeg, hogy már magában az optimalitás elméleti paradigmán belül is ezzel szemben nagyon sok érvet felhoztak, például Orgunék, akik a törökből hoztak egy olyan példát, amiből az derül ki, hogyha ezt a megoldást használjuk a hiány kezelésére, akkor ellentmondásra jutunk, mivel hogy például az epentézisre, ami a betoldást jelenti, tehát a betoldásra vonatkozó megszorításnak a helye a hierarchiában egyszerűen nem eldönthető. Tehát egy paradoxonhoz jutunk, hogyha ezt a megoldást próbáljuk követni. Ebben most nem lennék vele, mert nem tartozik most ide feltétlenül. És ugyanezen Orgunék ezért egy másik javaslattal álltak elő, amelyben azt mondják, hogy legyen egy külön modul, amiben nem megsérthető megszorítások vannak, hanem olyan megszorítások, amik sérthetetlenek. Ez azonban azért gond, mert hogy nem hű igazából az optimalitás elméleti teóriához, koncepcióhoz, mivel annak az a lényege, hogy minden megszorítás sérthető, és így viszont egy külön nyelvészeti modult kell bevezetni, nem szép. A másik, ami szerintem problematikus, hogy iszonyúan nyelvspecifikus megszorításokat kell kitalálniuk. Például van a tagalóg nyelvre egy OCP-UM megszorításuk, így nevezik el, a TNE-re pedig egy stem-shape megszorításuk, ami egy gyönyörű, ami azt jelenti, hogyha egy mással hangzó magánhangzó, mással hangzó magánhangzó, mással hangzóból álló tőben, például nem tudom, dakab, abban meghatározzák, hogy a második mással hangzó koronális, a harmadik pedig labiális vagy beláris. Na most ez egy annyira specifikus megszorítás, hogy ez azért nagyon vicces, ami azért vicces, mert az optimalitás elmélet szerint minden egyes ilyen megszorítás, az minden egyes nyelvben létezik. Tehát a magyarban is van egy ilyen megszorítás, ami a tagalog UM morfémára vonatkozik, és van egy ilyen hülye megszorítása máshangzó-magánhangzó tövekre. Csupán annyira lent van rendezve, hogy nem szól bele. Na most ez szerintem valahol nagyon nem intuitív. Ezt ki eldönteti, hogy mennyire fogadja el. Igen, sajnos a pirosak nem annyira látszanak, de mindegy, az Optimal Paradigms modell a utolsó, amit az optimalitás elméletben megvizsgálni, nagyon gyorsan. Ebben az az érdekes, hogy nem egy-egy szó a bemenet, hanem teljes paradigmák, a bemenetek a nyelvi modulba, és a kimenet is egy-egy teljes szó paradigma. És a megszorítások azok a teljes paradigmákra is tudnak vonatkozni, nem csak a paradigma egyes celláira. Ez egy nagyon ígéretes elképzelés egyébként, és nagyon hasznos az analógiás kapcsolatok felderítésében. Viszont az is kiderül, hogy ennek is van a problémája, mivel kategóriaspecifikus megszorítások kellenek. Ugyanis például a Norvégban vannak olyan kapcsolatok, amik nem megfelelnek, például a kl a szó végén, mondjuk a cycle, nem tudom, hogy pontosan hogy ejtik elnézést, a biciklizni, az, hogy biciklisz, az úgy van, úgy lenne, hogy cycle, de azt nem mondhatják, mivel a kl kapcsolat az nem megengedett szó végén, ezért ott náluk, mint nálunk a csuklujban nem mondanak semmit. Viszont a főneveknél ugyanez a kapcsolat, ez javítható valamilyen magánhangzó betoldásával, ezért külön kell a főnevekre a megszorításokat indexelni, és külön az igékre. Tehát lényegében megduplázzuk a megszorításokat, hogyha még hozzáveszünk a mellékneveket, meg egyéb különlegesen viselkedő kategóriákat, akkor akár megtriplázhatjuk, meg négyszerezhetjük a megszorításokat, ami megint csak nem egy szép megoldás. Ezek voltak az optimalitás elméleti elemzések, és amit nagyon fontos megemlíteni, az Albright-nak az elemzése a spanyol hiányokról. Spanyolban egy nagyon érdekes paradigmatikus hiány van, ugyanis eddig lényegében szinte kizárólagosan olyan hiányokat vizsgáltak, amiben valamelyik alak az fonotaktikailag rosszul formál. Tehát például a csukliban, a klir, az hogy csukli, az fonotaktikailag rosszul formált. ugyanígy a norvégban is a szikul arak, ez fonotaktikailag rosszul formált. A spanyolban viszont olyan helyeken vannak hiányok, ahol az ott megfelelő alakok nem lennének fonológiailag, fonotaktikailag rosszul formáltak. És Albright azt mondja, hogy azért vannak ezeken a hiányok, mert hogy pontosan ugyanezeken a helyeken más igék esetében vannak bizonyos alternációk. Például, hogy a középső nyelvállású magánhangzó diftongizálódnak. És ő azt mondja, hogy azért történik itt hiány, mert nem tudjuk, hogy most a diftongizált alakot mondjuk, vagy a nem diftongizáltat, hogy nagyon leegyszerűsítjük. Ami érdekes ebben, hogy valóban ezek nem fonotaktika előbb rosszul formáltak, tehát az eddigi összes felsorolt módszer az nem elegendő ezeknek a kezelésére. Viszont Albright elemzésével az a gond, hogy ő azt állítja, hogy minden egyes paradigmatikus hiány az egyéni elemzést kíván. És ezt azért nem szoktuk szeretni a tudományban. A tudományban azért szeretjük, hogyha valahogy tudunk jelenségeket egybefogni, általánosítani, valamilyen absztrakciót véghez vinni. És ami még problémás lehet, hogy Albright predikciója az, hogy a hiányok az ismeretlenebb szavak közt a leggyakoribbak. És bármilyen meglepő is, ez nem így van, legalábbis Szakai és Hanson pont a magyar igei paradigma hiányairól, mint a csuki, azt találták, hogy nincsen igazából a log gyakoriság és a hiány jelenléte között kapcsolat. Ez egy érdekes eredmény, de így van, tehát ez is megkérdőjelezi Albrightnak ezt az elemzését. Van azután még egy nagyon érdekes elemzés a hiányokról, akik azt állítják, hogy ha már megvannak a hiányok, akkor ezt egyszerűen megtanulják az emberek. Megtanulják, hogy egyszerűen nem mondunk olyat, hogy csukj. És ők olyan tanulóalgoritmust javasoltak, amely egyszerűen megtanulja, hogy hol vannak a hiányok, aztán persze nem meglepő, hogyha meg tudják jósolni, hogy hol vannak a hiányok, hogyha effektíve rátanultak a helyükre. Tehát ez is egy tudományosan nem annyira szerintem vonzó megoldás, hogy rátanulunk pont arra a jelenségre, amit szeretnénk magyarázni. Azon felül, ami igen súlyos hiányosságuk, hogy ők csak a hiányoknak a fennmaradását képesek megmagyarázni, de azt nem, hogy miért jelenik meg egyik vagy másik helyen. És ez azért vicces, mert Albrightot, az előző javaslat szerzőjét azzal támadták, hogy ő meg azt nem képes megmagyarázni, hogy miért maradnak fenn a hiányok, csak a megjelenésüket. Tehát igazából egyikük ezt tudja megmagyarázni, a másikuk az, de nincsen valahogy egy egységes kép a hiányokról. Tehát áttekintve, hogy mit is láttunk eddig a paradigmatikus hiány elemzéseiről, az optimalitás elméleti elemzések, azok nem tudják megmagyarázni a spanyolhoz hasonló nem hagyományos hiányokat, mivel azok nem sértenek fonotaktikai megszorítást. Albright viszont nem tudja megmagyarázni, hogy egy adott esetben miért hiány és miért nem variáció lesz. Tehát miért nem tudjuk például mind a diftongizált, mind a nem diftongizált alapot mondani. Azon felül még van ez a kis furcsaság is, hogy nincsen egységes magyarázata. Úgy, amit én itt hagyományos hiányoknak neveztem, és ezeken a spanyolszerű bizonytalanságon alakuló hiányok között. Végzetül pedig a dalandéknak ez a hiányra való rátanulása, ez pedig egyáltalában nem fonológiai alapú, hanem pusztán statisztikailag rátanulnak a hiányok helyére. Tehát ez annyira nem szép. És lényegében az optima paradigmatikus modellt kivéve, ami általában egy ilyen analógiás kapcsolatokat kódoló megoldás, mindegyik elemzés a hiányokat célozza meg, ami nem túl szép, hogy direkt valamire külön hozunk létre valamilyen modult. Röviden a variációra milyen elemzések születtek. Az optimalitás elméletben tipikusan úgy szokták a variációt kezelni, tehát amikor mondhatjuk azt is, hogy hotel van és hotelben, hogy a nyelv kimenetét létrehozó megszorításokat, azokat véletlenszerűen rendezik. Tehát például azt, hogy az E után hátulsó magánhangzós toldalék jöhet csak, az 90%-ban a fölött van, hogy mondjuk előső jöhet, de 10%-ban viszont fordítva van, és attól függően lesz, mit tudom én, 90%-ban hotelban, és 10%-ban hotelben, hogy ezek milyen százalékban hogyan vannak rendezve. Viszont ezzel a megoldással az a gond, hogy nem magyarázza, hogy miért történik a variáció éppen ott, ahol. Ugyanis lényegében, hogyha meggondoljuk, így bármely két nyelvi megszorítást rendezhetünk véletlenszerűen, és ezzel túlgeneráljuk a lehetséges variáció helyeit. Tehát lehetne variáció akár abban is, hogy nem tudom, az ős szavakban, hogy csőban. Miért nem lehetne az, hogy csőban? Azt is lehetne variálva rendezni. Azután egy érdekes javaslat az Reus Péter és Törkenci Miklóstól érkezett, akik azt állították, vagy azt javasolták, hogy a paradigmán belül ott találunk variációt, ahol úgynevezett instabilpontok vannak. Ez egy nagyon érdekes felvetés, és én is igazából ezt az utat fogom követni. Szerintük az instabil pontok azok, ahol a paradigmában több egymásnak ellentmondó analógiás hatás érvényesül, nagyjából azonos erővel. Ez igazából egy nagyon szép rendés szerintem, viszont ugyanúgy, ahogy Albright nem magyarázta meg, hogy miért hiány lép föl a spanyol esetében, ahol diffongizálhatnánk is, meg nem is, ugyanúgy ők sem magyarázzák, hogy miért nem hiány lép föl, és miért variáció egyik esetben, vagy sem. Tehát igazából én azt szeretném mondani, hogy én szerintem Albright és Reus és Törkenci elemzése is a helyes úton jár, csak még valami hiányzik ahhoz, hogy elkülönítsük a hiányt és a variációt egymástól. Tehát amiben én szeretnék a továbbiakban dolgozni, az egy klasszifikáció alapú analógiás morfofonológia. Mit is jelent ez? Hogy megfigyeljük egy adott paradigmának a tulajdonságait, például azt, hogy az egyes szám első személy alanyesetben ilyen és ilyen alakú, és ezek alapján, a tulajdonságok alapján bekategorizáljuk már létező paradigma típusokba. Például ha azt látjuk, hogy egy ige egyes szám harmadik személyben ikre végződik, akkor azt az iges igék paradigmájába fogjuk bekategorizálni. Nem kell ezeket elnevezni, sőt ezeket nem nevezzük el, ezek pusztán ilyen statisztikailag kieső tulajdonságok közötti összefüggések. Hogy ha ilyet látok, akkor ez is ez lesz. Ilyen megoldások nagyon sok van a piacon, úgymond. Ami szerintem fontos hozzátétel kell, hogy legyen ezekhez, hogy ezeket a tulajdonságok közötti kapcsolatokat mindig egy adott referencia halmazon kell feltárni. Tehát más és más eredményt kapunk, hogyha csak például a főneveken belüli kapcsolatokat nézzük, hogy hogyan viselkednek a főnevek, illetve mást kapunk, hogyha azt nézzük, hogy a teljes igékosztály, vagy a teljes igék és főnevek csoportja, tehát mondjuk az összes tartalmas szó hogyan viselkedik. Most, hogy mit tesz egy referencia halmaz, ez egy nagyon jó kérdés lesz, és ez igazából még nem egészen világos számomra, hogy mik azok a tulajdonságok, amelyek referencia halmazt tudnak kialakítani. Én azt szeretném gondolni, hogy pusztán fonológiai tulajdonságok nem, tehát mindenképpen valamilyen morfológiai, szemantikai, morfoszintaktikai tulajdonság legyen, mint például a főnév, vagy hogy a fut, vagy valami ilyesmi, de erről majd még később fogok beszélni. És ami fontos, hogy ebben a modellben létező paradigma osztályokba kategorizálunk paradigmákat, és ennek kapcsán, mivel hogy egyszerűen kategorizálunk, nem pedig létrehozunk alapokat, azt prediktálom, hogy nagyon ritka az, hogy új paradigmát hoznánk létre. És ez egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy viszonylag jó predikció, legalábbis Reus Törkenci egy másik cikkükben a magyar paradigmatikus hiányokkal, mint például a csuklői, hámolva, meg ilyenek, azt találták, hogy igenis van egy ilyen konzervativitás, tehát, hogy nem tudunk új paradigmákat létrehozni, és ezért nem tudjuk azt mondani, hogy csupolj, mert hogy az, majd látni fogjuk, egy új paradigmát hozna létre. Tehát van egyfajta ilyen konzervativitási feltétel a nyelvben, úgy tűnik, és ezt ebben a modellben, vagy keretben, ez nekünk igazából triviális, hogy van, mivel hogy nem is tudunk újat létrehozni, mert nem létrehozunk, hanem kategorizálunk. És akkor hogy is történne ebben a keretben egy hiány? Kétfajta hiányt látunk, vannak a hagyományos hiányok, amikor valamilyen fonotaktikai sértés történik. Ekkor az egyik referencia halmaz, az az összes monomorfemikus szó, tehát a, mondjuk úgy, hogy a fonotaktika, a második halmaz pedig valamilyen kisebb halmaz, például a az igény halmaza. És azt állítom, hogy akkor történik hiány, hogyha két ilyen referencia halmazból ellentmondásos minta kerül ki győztesnek. Természetesen, hogyha a spanyolt vesszük, akkor nem kisebb vagy nagyobb mintát veszünk feltétlenül, hanem két különböző referencia halmazt. Ilyen is lehetséges, de a lényeg, hogy az egyik referencia halmaz szerint, hogyha mondjuk két alakban Y viselkedést látunk, akkor a harmadik alakban A viselkedést látunk, a másik referencia halmaz szerint viszont B viselkedést. Kettőt pedig nem tudjuk összehangolni, mert nincs olyan, hogy mind a kettő azt mondaná, hogy a C az lehetséges. Tehát állításom szerint ebben a konstrukcióban fog hiány jelentkezni. Most van egy ilyen, ami igazából csak egy ilyen formális dolog, ezzel nem nagyon kell foglalkozni, hogy van egy ilyen diszjunktsági feltétel a referencia halmazokra, ahogy én nézem, de ez tényleg csak formális dolog, vagyis hogy igazából nem szabad feltételezni, hogy közös elemeik vannak. Ez nagyon könnyű, hogyha például a Héber paradigmatikus hiányra elemzésére az a kulcs, hogy egyszer az eredeti, illetve a Héber, egyszer pedig az idegen eredetű szavak referencia halmazát kell venni, és ezek természetesen diszjunktak. Ha viszont, ami a leggyakoribb, ugye, hogy mondjuk az összes monomorfikus szót vesszük, akkor az egyik halmaz, például az igék osztálya, az részhalmaza a másiknak, ekkor úgy tűnik, hogy el kell tekintenünk a kisebb halmaztól, mint jegytől. De ez tényleg csak egy formális dolog. Ez azért kell, hogy a kisebb halmazbeli regularitásokat ne tudjuk kihasználni a nagyobb halmazban, mert különben természetesen ott is visszakapnánk a kisebb halmazbeli végeredményt, mivel akkor tudjuk használni az ottani regularitásokat. És ha abból egy A jön ki, akkor természetesen a nagyobb halmazban is ki kell jönni, hogy ha Y, és ige, akkor A. Tehát akkor ha ettől az és igétől eltekintünk, akkor már csak azt tudjuk, hogy Y és Y, és akkor nem mondhatjuk, hogy A, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy B, mert 90%-ban viszont B, mondjuk, teszem azt. De ez tényleg csak egy formális feltétel azért, hogy működjön. A variáció pedig javaslatom szerint akkor történik, amikor nem két referencia halmazon, hanem egyetlen egy referencia halmazon belül is már két minta lehetséges. Egy ilyen konstrukciót látunk itt. Tehát egyszerűen tegyük fel mondjuk az igék között magukban is, hogyha két alakban Y-fajta viselkedést látunk, akkor egyszer D, egyszer pedig C viselkedést látunk. És akkor így a harmadik alakra azt mondjuk, hogy vagy B vagy C, mind a kettő lehet, nem tudjuk melyik. És ekkor fennáll a variáció lehetősége. Nem biztos, hogy lesz, sőt az is lehet, hogy egyes alakokban lesz variáció, másokban nem, de fennáll a lehetősége. Tehát nagyon fontos, hogy itt a lehetőségről beszélünk, a variáció, illetve a jel lehetőségéről. Persze akkor lehetne mondani, hogy na akkor ez nem mond túl sokat, mert hát akkor nem mondjuk meg, hogy mikor lesz. Valóban nem mondjuk meg, hogy mikor lesz, de azt meg tudjuk mondani, hogy mikor nem lesz variáció, vagy legalábbis szerintünk mikor nem lesz. Amikor nincsen egy referencia halmazon belül két minta. Olyankor én azt prediktálom, hogy nem lehet variáció. Tehát ez csak egyik irányba mond valamit a variációról, illetve a hiányról. Ez gyenge, de legalább valamit mond, remélhetőleg. És akkor most egy ilyen komplexebb példát hoznék be, amikor azt látjuk, hogy egyszerre lehet variáció is, és igaz, hogy két referencia halmaz van, de hiány nem lesz, mert hogy nem lesz ellentmondás a minták között. Tehát tegyük fel, hogy van egy variációt mutató osztály, mint például a hotelban, hotelben. Gyakori, hogy van ennek egy meghatározott alosztálya, ami nem mutat variációt, ez igen gyakori a nyelvekben. Például a finnben a genitívus az variációt mutat, de van egy speciális A-végítő osztály, amelyek kategórikusan az egyik változatot veszik fel. És hogy ez a mi jelentésünkben hogyan történik, és miért nem lesz hiány, hogyha itt most valójában két referencia osztály van. Vegyük ezt az ábrát. Itt most, itt sárgával jelöltem mondjuk a nagy variálódó osztályt, itt ugye látjuk, hogy egyszer A, egyszer pedig B-t vesz föl, mondjuk, hogyha a genitívuszt vesszük. Viszont egy alosztályon belül csak és kizárólag mondjuk az A mintát látjuk. Ekkor, hogyha ezben a kis osztályon belül vagyunk, akkor megnézzük, hogy milyen mintát kapunk. Az egyik referencia halmazon, ami a kis A-végű tevek egy kis osztálya, akkor ott egyértelmű, hogy átkapunk. Ha átérünk egy nagyobb osztályra, akkor ott azt látjuk, hogy vagy A, vagy B. Na most megnézzük, hogy a kettőnek mi a közös pontja, és a közös pont az nem lesz üres, mert az át az mind a kettő megengedi. Tehát nem fogjuk azt mondani, hogy itt hiányt várunk, hanem azt mondjuk, hogy itt átvárunk. Ezt azt nem mondjuk meg, hogy miért alakult ki itt egy kategorikus viselkedés, ezt nem tudjuk megmondani, hogy miért alakult ki, de ha már kialakult, akkor már meg tudjuk mondani, hogy miért nem lesz a hiány. Ez nem tudom, mennyire érthető, de tehát az a lényeg, hogy ha két referencia halmaz van is, abból még nem biztos, hogy hiány lesz. Tehát az a lényeg, hogy legyen valamilyen metszete a két mintázatnak. Ha nincsen közös metszet, akkor alakul ki, hat ki hiány, hogy pontos legyek. Most egy kicsit így visszalépve és abstraktan tekintve az eddigiekről, ami lehet, hogy egy kicsit gyors volt. Lényegében amiről szó van, az egy kontextusok feletti, illetve egy kontextuson belüli bizonytalanság, ahogy én látom. Tehát amiről szó van, az a bizonytalanságnak különböző szintjei. Hiány ugyanis úgy mondhatjuk, hogy a klasszifikációs kontextusok között lép föl, tehát van több kontextusunk, és a kontextusok feletti ez a bizonytalanság. A variáció viszont egy kontextusba bemenve, egy kontextuson belüli a bizonytalanság, hogyha a kontextust a referencia halmazzal veszük az olvasnak. Az végül is a klasszifikációnak egy kontextusát adja, hogyha a kontextus most ilyen nagyon intuitívan értjük. Most persze felmerül a kérdés, hogy miért súlyosabb úgymond a kontextusok közötti bizonytalanság. Hát bevallom, ezt nem tudom. Intuitíve valahogy érezzük, hogy egy kontextus lépés az úgy nagyobb, de viszont azt mondhatjuk, hogy viszont van más jelenség is a nyelvészetben, ahol ilyen kontextusok feletti bizonytalanság vagy ellentmondás az ilyen hiányszerűséget okoz. A pragmatikában vannak ugyanis úgynevezett előfeltételsértések, és ezt Stolnaker óta úgy szokás tipikusan elemezni, hogyha a hallgató hall valamilyen állítást, amelyet nem tud összeegyeztetni az úgynevezett közös alappal, amiben olyan állítások vannak, amiket a beszélők mind elfogadnak, akkor valahogy valamilyen előfeltétel sértés jön létre, ez egy pragmatikai sértés, és olyankor megáll a diskurzus. Szó szerint megáll és valamilyen megütközést kelt. Lássunk egy példát, hogyha valaki megkérdezi egy másik beszélőtől, hogy otthon van a felesége, akkor ez a kérdés, ez előfeltételezi, hogy a másik illetőnek van felesége. És ha van, mondjuk a B1 esetben, akkor nagyon egyszerű a válasz, akkor lehet standard választ adni, igen vagy nem. Lehet persze parafrazeálni, meg lehet mesélni, hogy hát nem, sajnos éppen a plázában üríti a, nem tudom, pénztárcáját, vagy az én pénztárcámat, viszont ha nincsen felesége az illetőnek, akkor nincsen standard válasz. Persze, legtöbbször nem, még csak azt sem mondanám, hogy a legtöbbször azt mondanánk, hogy nincsen felesége, mindenki máshogy elütközik meg, de tényleg nincsen standard úgynevezett lépés, diskurzusban, amit egy előfeltételsértés esetén lehet mondani. És ha úgy vesszük, akkor ez a közös alap, ami a közösen elfogadott állítások halmaza, az a diskurzusnak a kontextusa. Tehát az a kontextus, amiben a diskurzus történik. Ugyanúgy, ahogy a referencia halmaz a fonológiában, a klasszifikációnak a kontextusa. Tehát ami alapján egy adott alapot beklasszifikálunk. A közös alap pedig az, ami alapján egy állítást elhelyezünk a szituációs térben, mondjuk így. Nagyon intuitíve. Ha pedig sérül az előfeltétel, akkor lényegében az történik, hogy két különböző közös alapot kellene összehangolni. Ebben az esetben például az egyikben, amiben van felesége az illetőnek, a másikban, amiben nincsen. Ez két olyan közös alap, amit egyszerűen nem tudnak összehangolni, és akkor így valamilyen módon ezt tisztázni kell, hogy melyik közös alapot kell használni. És ami nagyon hasonló a két hiány között, az előfeltétel sértés és a paradigmatikus hiány között, hogy nincsen standard bevett válasz, csak körülírás alkalmazható. Tehát ugyanúgy, ahogy mondhatod, hogy jó lenne, ha nem csuklanál, nem mondhatod azt, hogy ne csukolj, ugyanúgy körülírhatod, hogy de hát neked nincsen feleségem, hogy a feleségem valami tévedés lesz, stb. Stb. Tehát azt látjuk, hogy valahogy valóban a kontextusok feletti közötti sértés az mégiscsak valamilyen súlyosabb dolog, ami nem tudjuk miért, de valamiért az egy súlyos dolog, ez még egy kutatási téma, hogy miért. Mert most eddig volt az absztrakt rész, úgyhogy aki inkább a jelenségek izgat föl, az most örülhetne, most konkrét példákat szeretnék végigelemezni. Nem tudom, mennyi időnk van, lehet, hogy csak kicsit gyorsabban. Ez Rebus és Tölkenci elemzése nagyon dióhéjban a magyar igei paradigmatikus hiányokról. Ők azt találták, hogy az úgynevezett kvázi analitikus típusú toldalékoknál, mint a na, abban, hogy rámolna, hajolna, stb. Abban akkor jelenik meg a tőben egy magánhangzó, az utolsó két más hangzó között, hogyha vagy az analitikusban, vagy az alapalakban megjelenik magánhangzó. Tehát igazából a kvázi analitikus alakokban az alapalakból, ami ugye a egyes szám harmadik személyű alak, valamint az úgynevezett analitikus toldalékokból, mint a va, mint a rámolva, de ilyen a felszólító módnak a jéje is. Tehát látjuk, hogy itt a rámolva esetében, meg a rámolban is csak magánhangzós alak jelenik meg, ezért a kvázi analitikusban is rámolna van. Az omolva esetében viszont azt látjuk, hogy az analitikusban van egy omolva alak, tehát így a kvázi analitikusban is megjelenik egy omolna. Viszont az alapalakban omlik van, tehát nincsen benne omolik, nincsen benne ó, ezért a kvázi analitikusban is ugyanígy megjelenik ez az alak, ez az omlana. És ők azért úgy magyarázzák itt a hámolva hiányát, hogy ha itten magánhangzósval felmondott alak lenne, hámolva, akkor a kvázi analitikus esetében is kellene, hogy legyen a hámolana, mivel hogy létező paradigmatikusokba kellene besorolni, és már pedig ilyen alak nincsen, amiben itten nincsen. Ugyebár egy olyan, ami az analitikusban van, név szerint ós. A másik pedig ugye a hámva az eleve kiesik a fonotaktika miatt. Ez most lehet, hogy így egy kicsit sűrű volt, de nem is annyira lényeges. A lényeg, hogy a mi elemzésünkben hogyan történik az, hogy két referencia halmazban és két minta. Hogyha az igéket nézzük, mindenképpen a hámlva kell, hogy nyerő legyen, pont azért, mivel csak ilyen mintákat látunk. Most így nagyon egyszerűsítve, más hangzó kapcsolat. Tehát olyan nincsen, amiben itt magánhangzóval felbontott kapcsolat van, itt pedig más hangzó kapcsolat. Egyszerűen nincs ilyen paradigma, tehát nem tudjuk ilyenbe bekategorizálni. Viszont, hogyha az összes szót nézzük, ez lényegében ugye a fonotaktika, akkor természetesen a hámolva alak nyerne, mert figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy ő ige, tehát mindazt, amit eddig mondtunk, ezeket a szabályosságokat, ezeket félre kell tennünk. Azt látjuk, hogy amikor egy MLV szekvencia van, akkor mindig valahol közte vagy az ML vagy az LV között egy magánhangzót látunk. És azt is látjuk, hogy ez a va toldalék mindig egy másra hangzót követ, tehát nem lehet az, hogy hámlova. Tehát marad az, hogy hámolva. Most az, hogy miért ó lesz, az persze a hámliknak a különböző magánhangzó harmóniával, meg egyébben kapcsolatos tulajdonságából jön ki. De mondhatjuk is, hogy lehetne hámulva, hogyha most ebben nem szeretnénk belemenni. A lényeg, hogy a két referencia harmaz nyertes mintáinak metszete az üres. Tehát nem tudjuk őket összeegyeztetni, és a mi elemzésünkben ezért lesz itt hiány. Mi történik a spanyolban, ahol nincsen fonotaktikai sértés? Ott Olbrecht leírja, hogy pontosan mi a helyzet. Van egy olyan igeosztály, az árigék, ami az igéknek egy nagyon nagy döntő többségét lefedi, 84%-et, és ezek lényegében nem mutatnak alternációt, tehát nem diftongizálódik egy középső nyelvállású magánhangzó bennük. Szemben az írigékkel, ami egy nagyon-nagyon pici rendhagyó osztály, amiken belül viszont kivétel nélkül mindegyik középső nyelvállású magánhangzó tartalmazó ige mutat valamilyen speciális alternációt. Például diftongizálódik tipikusan. És hogyha veszünk egy írigét, akkor két referencia halmazon két mintát kapunk, két különböző mintát. Hogyha az összes igének a referencia halmazát veszük, akkor nem lesz alternáció, mivel hogy azt látjuk, hogy szinte a túlnyomó többség az nem mutat alternációt. Tehát ez olyan, mint mondjuk az angol múltidőben az ED, így történik. És természetesen az, hogy ő írige, azt nem számítjuk bele. Ha viszont az írigék referencia halmazát veszünk, akkor alternációt kívánunk, és így lesz igazából megint egy felbonthatatlan ellentmondás. És ami itt érdekes, hogy itt is találkozunk a már emlegetett konzervativitással. Albright ugyanis azt mondja, hogy nagyon sok ilyen defektív ige, mint például ez a bármikér, ez igazából nem defektívé válik, de nem úgy, hogy egyszerűen elkezdik mondani a hiányzó alakokat, hanem úgy, hogy a teljes igét átsorolják az árigék közé. Tehát megváltoztatják a nem defektív alakjait is. Vagy pontosabban nem megváltoztatják, hanem ugyanúgy, mint a mosakszik, mosakodik, van egy párja, de egyszerűen ezt a párját kezdik el használni, és nem pedig feltörnek valamelyik vagy a diftongizációt mutató alternással, vagy a nem alternáló alakkal a hiányzó alakokat, hanem egyszerűen egy már létező osztályba átsorolják őket. Tehát ez is igazából egy nagyon szép mintája annak, hogy működik a konzervativitás. Most pedig egy kicsit hosszasabban szeretnék a magyar birtokos toldalékról beszélni, ahol különböző variáció típusokat fogunk megnézni. A magyar birtokos szufixum az roppant bonyolult, és nem is szeretnék most nagy mélységében belemenni. Minket most csak az fog érdekelni, hogy jét tartalmazó allomorfot választ egy szó, vagy pedig egy jét nem tartalmazó allomorfot. És az a megfigyelés, hogy magánhangzó végű tövek esetén variációt látunk, méghozzá, hogyha a több szótagú nem arra, erre vagy íre végződő magánhangzó végű tövünk van, akkor a legtöbb többes birtok végződésben variáció lesz. Tehát mondhatjuk azt is, hogy kapui, meg kapujai, és ezeknek persze mindenféle alakját, kapuit, kapujait, stb. Hogyan jön ez ki? Nézzük meg, hogy mik a kategorikusan viselkedő magánhangzó végű tövek. Amik egyszótagosak és nem rendhagyóak, azok J nélküli alakot vesznek föl, tehát azt mondjuk, hogy fői, és nem azt mondjuk, hogy főjei. Áttérünk a többszótagosakra, az már izgalmasabb, mert azt látjuk, hogy ha I végű, akkor egy J-s alakot veszünk föl, tehát azt mondjuk, hogy érettségijei, nem az, hogy érettségii. Ha viszont többszótagos és arra vagy erre végződik, akkor J nélkül vesszük. Tehát azt mondjuk, hogy palái, és nem azt mondjuk, hogy palájai. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy több szótagú szavunk van, ami nem íre, vagy arra, vagy erre végződik, csak simán valami más magánhangzóra, akkor ott két követendő mintánk lesz a több szótagú szavaknak a referencia halmazán. Egyik esetben a J-s szufixum, másik esetben a J nélküli allomorf lesz. És miért lesz a több szótagú megállhangzó végű tövek a referencia halmaz? Hát természetesen azért nem választhatjuk mondjuk szűkebben az I-st vagy az A-est, mert hát a kapu az nem végződik I-re vagy A-re. Egyrészt, másrészt pedig, és itt bejön megint az a kérdés, hogy mi lehet egy referencia halmaz, hogy én nem szeretnék egy olyan jegyet, hogy I-re végződik, olyan jegynek tekinteni, ami egy referencia halmaz kivághat. Tehát az nem egy ragozási osztály, nem egy kategória, az egyszerűen egy fonetikai, fonológiai tulajdonság. Tehát ez egyfajta variáció. A következő fajta variációhoz egy kicsit távolabbról kell indulni, és kicsit bonyolultabb lesz. Megnézzük, hogy milyen kapcsolatokat látunk, implikációs kapcsolatokat a birtokos végződéseken belül. Azt látjuk, hogy az egyes számharmadik személy és a többes számharmadik személy birtokos, tehát a birtokló, kicsit nehéz ezt követni, hogy a birtok vagy a birtokosa a többes, azok megegyeznek. Tehát ha azt látjuk, hogy partja, van benne egy és allomorf, akkor a partjuk lesz, és nem partuk, mondjuk. Ugyanúgy, ha géze, akkor nem gézjük lesz, hanem gézük. És fője, de főjük. És ugyanúgy, hogyha fői van, akkor főik, nem főjeik például. Tehát látjuk, hogy ezek páronként megegyeznek. A másik, amit látunk, hogy az egyes birtok és a többes birtok végződés az megegyezik, az lényegében ez a két oszlop, kivéve két esetben, egyrészt, hogyha egy szótagú magánhangzóra végződő, nem rendhagyó tövünk van, ilyen a fő, tehát akkor látjuk, hogy itt fője van, J és allomorf, a többes birtok esetében pedig J nélküli allomorf. Ez egy eset, és ami fontosabb eset lesz, az a második, hogyha arra vagy erre végződik az alanyesek, akkor szintén nem egyezik meg kapája, de kapái, nem kapájai. ez fontos lesz nekünk a következőben, mert hogy azt látjuk, hogy a kötött tövegben van egy nagyobb bonyolult variáció, az egyes számú birtokban egy ilyet látunk, hogy másra a hangzó után a J és alomorf következik, vagy pedig magánhangzó után a J és alomorf következik, többes birtokban pedig itt a J nélküli alomorf lehetséges. Mindjárt meglátjuk, mert ez nagyon absztrakt. De kezdjük ott, hogy mi is a kötöttő. Ilyen kötöttő például az any, abban, hogy anya, és onnan látjuk, hogy ez egy kötöttő, hogy például lehet olyan kicsinyítő képzős alakja, hogy anyu. Ezt például a banyával nem tudjuk megtenni, tehát nem hívhatjuk úgy, hogy ó, banyu, hanem most csak azt mondhatjuk, hogy banyácska, tehát már az alt tudjuk csak tovább képezni. Na most a Regros és Rácz Péterek azok észrevették, hogy a kötött tövek után mindig a jés alomorf jön. Persze, mivel az eny az egy palatális, ezért utána asszimilálódik, tehát nem anyja lesz, hanem anyja, de ettől most tekintsük el, ez mindenhol így megy. Tehát a kötött tövek úgy veszik, hogy a kötött másra a hangzója után egy jés alomorf következik, hogy anyja, vagy anyja, stb. Stb. Ekkor viszont megint csak egy azon referencia halmazon, ugye a főnevek halmazán egyből két mintát kapunk, és vegyük meg, hogy azért kapunk két mintát, mert két különböző tulajdonságából következik két minta. Az egyik minta abból következik, hogy ő kötöttő, és mint látjuk, akkor a kötöttő utolsó másra a hangzója után kell egy és alomorfot kapunk, tehát az lesz, hogy anyja, anyjai, anyjuk, anyjaik. A másik minta pedig abból következik, hogy az anya az egy arra végződő alanyeset, és ezért, ahogy láttuk, ezt a kapálya-kapályi mintát követi. Tehát anyája, anyái, anyájuk, anyái. És akkor így nagyon szépen megkapjuk ezt az igen bonyolult alternációt, amit megfigyelünk, viszonylag egyszerűen abból, hogy milyen viszonyokat találunk, milyen összefüggéseket találunk a különböző tulajdonságok között. Így látjuk, hogy ha azt a tulajdonságot látjuk, hogyha az alanyeset arra végződik, akkor az egyes, illetve többes birtokban a jés, illetve jén nélküli alomorfot kell vennünk a birtokos esetben. És akkor ezek után, hogyha ez nem volt elég választó, még egy rövid összefoglalás. Tehát hogyan klasszifikáljuk a szóparadigmákat? Úgy klasszifikáljuk a szóparadigmákat, hogy megnézzük, hogy milyen tulajdonságaik vannak, és megnézzük, hogy a többi paradigmán belül ezek a tulajdonságok milyen egyéb tulajdonságokat implikálnak, és ez alapján megpróbáljuk kitölteni a hiányzó celláikat. Azokat a tulajdonságaikat, amiket nem ismerünk. És előfordulhat, hogy a klasszifikáció során bizonytalanság lép föl. És én azt szeretném állítani, hogy hiány fog fellépni akkor, hogyha a bizonytalanság úgy jön létre, hogy lehet, hogy egy referencia halmazon belül egyértelmű lenne a nyertes, de ha több referencia halmazt nézünk, akkor ezek között ellentmondás lesz, és nem tudunk választani a két nyertes között. Variáció pedig akkor fog fellépni, hogyha egy adott referencia halmazon belül is több nyertes is lehetséges. Tehát mind a kettőre találunk példát. Most mik még ennek a hiányossága, a legfontosabb hiányossága, mert nagyon sok hiányossága van még persze ennek a keretnek. Egyrészt valamilyen klasszifikációs algoritmusra ebből nagyon sokféle van, ki kell dolgozni valamilyen exakt formalizmust, és ami fontosabb, hogy meg kell határozni azokat a tulajdonságokat, amelyek egy referencia halmazt kijelölhetnek, mert ugye azon A vagy, hát nem azt mondja cookie, de azon azt dönti el, hogy hiány vagy variációról lesz a szó, hogy egy adott jegyhalmaz az meg tud-e határozni egy külön referencia halmazt vagy sem. Tehát ez nagyon fontos eldönteni, hogy mi az, ami referencia halmaz lehet. Azt már emlegettem, hogy pusztán fonológiai tulajdonságokat nem szeretnénk referencia halmaznak. Ez persze lehet, hogy nem, ez csak én úgy gondolom, hogy ez így lenne szép. Ami szintén egyértelmű, hogy ilyen konceptuálisan alapvető kategóriák, azok igencsak tudnak referencia halmazt kijelölni. Ezek ugye a hagyományos nyelvtanokban is megjelennek ilyenek, hogy a igék, a főnevek kategóriája, a különböző ragozási osztályok, olyan, hogy natív vagy idegen szavak, idegen eredetű szavak, tehát hogy ilyen alapvető kategóriák, úgymond. És ezek igazából azt látjuk, hogy ugye nagyon ismert, hogy gyakran csak rájuk jellemző fonotaktikát mutatnak. Tehát ismert, hogy az igéknek és a főneveknek nagyon sok nyelvben különböző a fonológiai mintázatuk. Ugyanígy a idegen eredetű szavakon sokkal megengedőbb tud lenni egy nyelvnek a fonotaktikája, vagy másfajta. Tehát, hogy igazából ezek így mindegyik kicsit úgy irányítja a felé a dolgot, hogy mi lehet egy referenciahoz, de ez még messze nem egyértelmű kérdés, és ez még egy nagyon fontos kérdés lenne. Ami még nem a szűken vett elmélethez tartozik, vagy pontosabban nem egészen tud róla mit mondani, az a nagy arányú defektivitás többek között. Ugyanis van, hogy nem az történik, hogy egy-egy cella vagy egy-egy típus hiányzik, mondjuk az analitikus szuffixumok hiányoznak, hanem lényegében csak egy vagy két sor van a szóból. Tehát például a szokott esetében lényegében csak ez a kijelentő módú jelenidejű, vagy ha úgy tetszik, múltidejű alakú, de jelenidejűként használt alap van meg. Azt sem mondhatjuk, hogy Józsi nem szok káromkodni mostanában, szoktuk ezt néha mondani, de csak ilyen viccesen. Talán nem mondhatjuk, hogy Józsi nem szokott ott káromkodni ifjúkorában, ugye, hogyha nagyon akarunk múltidőt, akkor vagy magát a szokottat használjuk, vagy egyedül itt használjuk ugye ezt a maradványt, hogy nem szokott volt káromkodni ifjúkorában. Ezt kínunkban, hogy a múltságját jelezzük, de ugyanakkor nem akarjuk ezt a szokottottat produkálni. Ezt még megmagyarázhatnánk úgy, hogy alakilag ez ugye egy múltidejű, és ezért nem látunk ilyen analógiás hatásokat, hogy egy két téren végződő valaminek hogyan képződik múltideje. Az általában már nem képződik tovább, azt látjuk. Tehát ezt még megmagyarázhatjuk a mi keretünkben. Viszont a kötelezően többes számú esetben lévő főneveket, mint az angol olló, ugye hát a magyarban az nem többes számú, vagy ugyanígy a nadrág, a magyarban a honvak, vagy az üzelmei az még jobb, mert hogy ez igazából tök ilyen birtokos formában korrekt. Ezeket már különösen nehéz ugye ilyen keretben megmagyarázni. De még durvább példa az angolban a beware, aminek igazából csak ez a felszólító módú alakja van. Nincsen az, hogy beware, vagy I beware, nincsen az, hogy beware, vagy bewaring, tehát hogy ez aztán ez a defektivitásnak a nagyon legszörnyűbbike, hogy lényegében egyetlen alakja van. Ezeket nem is szokták fonológiai rosszul formátságnak tekinteni, de én megint csak nem akarom azt mondani, hogy akkor régebben ugye mindenféle hiányt azt a nyelvészeten kívülre söpörtek. Most én nem akarom ezekkel azt megtenni, hogy a nyelvészeten kívülre söpöröm, csupán azt mondom, hogy nem biztos, hogy ezekre ugyanazt a modult kell használni, vagy ugyanazt a módszert kell alkalmazni. És elképzelhető, hogy Albrightnak mégis igaza volt, hogy defektivitásonként változik, hogy igazából mi okozza ezt a hiányt. Most én nem azt mondanám, hogy minden defektivitás esetében más, de mondhatjuk azt, hogy vannak típusok, és akkor lehet tipizálni legalábbis. De az is lehet, hogy valaki kitalál valamit, amivel minden defektivitást tud kezelni egyben. Ez minden lehetséges. Ami még szintén a jelen rendszerben nem annyira kezelhető, az a gradualitás, ugyanis a elfogadhatóságnak és a hiénynek vannak fokozatai. Ugye mindenki szerintem úgy érzi, hogy a csukolhat még úgy, ahogy elfogadható, ahhoz képest, hogy a csukulhat, az tökéletesen rossz. És a csukulhat, az pedig szerintem nincs a magyar beszélő, aki azt elfogadná. Tehát ezek ilyen fokozatok. Ugyanígy a kételtem, azt még talán mondjuk is néha, azt, hogy kétlettem, azt már nem annyira, de azt, hogy kételhetem, azt már szerintem szintén nagyon nem. Most a jelen keretben, ugye mivel nincsen ilyen statisztika, hanem lényegében csak vagy az, hogy van metszet, nincs metszet, benne van metszetben, nincs nem benne, ezt nem tudjuk kezelni, tehát legalábbis egy olyan analógiás rendszer kell ehhez, ami ez ilyen fokozatokat tudja kezelni. Mondjuk, hogyha valamilyen mintára erősebb az analógiás minta, akkor mondhatjuk, hogy itt ez egy erősebben grammatikusabb hiány lesz, ami közelebb áll a grammatikusság fogalmához. Ugye a nyelvészetben nagyon sok ilyen fogalom van, ami nem mondható, hogy egészen kategorikus, nem egy dihotómia, hogy a produktivitás is ilyen, hogy van abszolút produktív, meg van, ami kicsit produktív, van, ami kevésbé produktív, de nincsen ilyen éles határ. Ugye ezeket akkor érjük tetten, amikor a beszélő kínjukban azért mégiscsak mondanak valamit, és hirtelen nem a körülírást választják, hanem hirtelen kimondják mondjuk azt, hogy csukolhat. Amit látunk, hogy például az összes szó, mint referencia halmaz, más néven a falataktika, az eléggé alapvetőnek tűnhet, de még csak az sem igaz, hogy ez a legalapvetőbb, mert mint látjuk, a csukulhat, az ugye fonotaktikailag tökéletesen rossz, míg a csuklohat, az fonotaktikailag jó, viszont az a legkevésbé elfogadható alap, tehát nem egyértelmű, hogy most itten ez mitől lesz a legrosszabb. Az is előfordulhat, hogy tényleg egyszerűen ilyen statisztikát kell csinálni, mint az exemplár alapú modellek és a hasonló analógiás megközelítések, hogy egyszerűen arra szinte sose látunk példát, de hát ez még a jövő zenéje. Végezetül pedig, ami egy érdekes jelenség, ami ide tartozik, az a kontamináció, ami akkor lép föl, amikor két analógiás forrás egy harmadik eredményt hoz létre. Erre tipikusan erre a swim-swam-det szokták hozni. Ugye az angol multidő az tipikusan ezzel az ED-vel képződik, ezért sokan mondják, hogy swimmed multidőnek. De a swimnek ugye a swam, a sing-sang-nek a mintájára valójában a multideje, és sokan ilyen kontaminált formát mondanak, amikor összehozzák a kettőt, és azt mondják, hogy swamped. És ugye ez is egy érdekes, hogy ez a mi rendszerünkben egyelőre ennek nincsen helye, pedig lehetne. És például Rebuséknak az volt a ötletük, hogy akkor történik ilyen kontamináció, amikor az ellentmondás az feloldható. És ez akkor történik, amikor az analógiás hatások a szó más részeire vonatkoznak. Tehát esetünkben például az egyik a tömagánhangzóra, a másik pedig az ID meglétére, vagy sem. Hát ezeket mi mind így észben kell tartani, amikor ezekkel a jelenségekkel foglalkozunk, és már ennyi szerintem volna. Köszönöm a figyelmet!